114, 115, 116.
117 perc.
Április első hetétől 30 km/órás sebességkorlátozást vezettek be Józsefváros egyes részeiben. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Rádai Dánielt, városfejlesztésért felelős alpolgármestert. Szervusz alpolgármester úr, tudok, Dán vagyok a Civil Rádióból.
Szervusztok, üdvözlök minden hallgatót.
Pontosan mely részeit érinti Józsefvárosnak a sebességkorlátozás, és miért láttátok szükségesnek?
Egész pontosan a Korvény, Losonci és Orci negyedeket jelenti, ami a Baross utca, Orci út, Üllői út és József körút által határolt terület. Tehát tulajdonképpen így a középső Józsefváros déli része a Baross utcát és az Üllői út között. Erről a területről van szó. Az indokolta ezt a lépést, hogy amúgy alapvetően azt alapnak gondoljuk, hogy a lakóutcákban 30 km/h maximum az az ideális közlekedési sebessége a nemzetközi tudományos eredmények alapján is, ami szükséges a biztonságosabb közlekedéshez, és bár ezt alapnak gondoljuk, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy relatíve sokáig tartott, mire eljutottunk ideig, ez a lényeg.
Ez egy olyan városrésznek, legalábbis én így képzelem el, nagyon szűk utcákkal, magas épületekkel, nehezen belátható kereszteződésekkel, szóval gondolom a baleset megelőzésnek is egy fontos lépése lehet ez.
Leginkább a baleset megelőzés, ugye így azért az egész környezeti hatás sokkal jobb, kisebb a zaj, sokkal kevesebb a károsanyag kibocsátás, hiszen egyenletesebb sebességgel lehet haladni, és nem gázpedált nyomogatni. Minden könnyebb a belátás, kilépő gyalogosok előtt könnyebb megállni. Az egész hangulat egyébként autóvezetőként is kifejezetten ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki a szűk utcákban való 20 és 30 közötti közlekedés, mert hirtelen sokkal jobban látják a környezetet, sokkal jobban érzik a gyalogosokat és más közlekedőket, kerékpárosokat, más autókat, jobbkezes utcákat, sokkal jobb hangulatban tudnak vezetni.
Milyen fizikai változások szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen rendelet érvénybe léphessen? Egyáltalán mennyire vagytok kompetensek a saját kerületetekben, szóval megléphettek-e egy ilyet más szervek közbenjárása nélkül, és kirakja ki a táblákat, milyen fizikai változások szükségesek ehhez?
Más szervek közbenjárása nélkül senki semmit nem tehet Budapesten, ugyanis Budapesten a Budapest Közút ZRT a forgalom technikai kezelő, ez azt jelenti, hogy minden közlekedést, változás közlekedési helyzetet, legyen az magán kezdeményezés, vagy egy önkormányzat által, a kerületi önkormányzat által, azt a Budapest Közút hagy jóvá, és ez egy nagyon-nagyon fontos joguk, illetve ezzel biztosítják ugye az egységes budapesti közlekedés rendjét. A BKK ZRT stratégiai forgalomtechnikai kezelő, bizonyos szempontból egyébként a Budapest Közút erősebb forgalomszervező a városban néha, mint a fővárosi közgyűlés. Hozzáteszem, ugye a Lánchíd kapcsán is ebből ezért lehetett az a vita, hogy a főpolgármester utasította ugye a Budapest Közútat a Lánchíd forgalmi rendjére. Tehát itt nem közgyűlési döntések születnek, na de most elkanyarodtunk. A lényeg, hogy nekünk is természetesen velük kellett ezt leegyeztetni elsősorban, és egyébként ilyen nagyon különleges műszaki paraméterek nem szükségesek, kereszttáblák meg felfestett burkolati jelekről van most itt szó, és értelemszerűen a sebesség megtartásának betartatására már további műszaki eszközök is alkalmazhatók, például a sebességcsillapító párnák fényében.
A sebességcsökkentés mellett van még egy intézkedés, amivel én személy szerint szkeptikusabb vagyok, ez pedig az, hogy egyirányú utcákban a kerékpárosok a szembe forgalomban is közlekedhetnek. Ennek az intézkedésnek mi a lényege, mit vártok ettől?
Egyrészt szóval fontos kiemelni, hogy itt sem lehet bármit, tehát bizonyos útpályaszélesség mellett, bizonyos forgalom, gépjármű forgalom mellett nem lehet bármit. Ha túl szűk az utca és túl nagy a gépjármű forgalom, akkor nem lehet egyébként az ellenirányú kerékpározást engedélyezni. Olyan helyzetben, ahol kellő szélesség van, vagy kellő szélesség és kisebb forgalom, ott ezt meg lehet tenni. Ez azért fontos, mert egyébként a mellék utcákban a kerékpározók mindig a gyors eljutást lehetőségét keresik, hiszen ők saját energiával közlekednek, és ezekben a mellék utcákban egyébként nagyon fontos és népszerű a kerékpározás, és összességében a lakó utcákban általában is az ilyen egész világ szintjén és világtrend, hogy a lakó utcában lehet egyébként két irányba kerékpározni.
A 30 km-es sebességkorlátozás minden járműre vonatkozik, ugye? Tehát az elektromos rollerekre és kerékpárokra is. Igen. Még azt szeretném kérdezni, hogy kerékpárosként a mozgó autó is természetesen, vagy mozgó jármű is eléggé nagy veszélyforrás, de azért az álló a jármű is, tehát amikor rányítják a kerékpárosra az autó ajtaját, az eléggé nagy veszélyforrás. Szóval, hogy ezekben a szűk utcákban, még hogyha van olyan forgalom is, amely a forgalommal, vagy a forgalom irányával ellenkező, ez nem okozhat fennakadást, vagy káoszt egyes közlekedési szituációkban?
Mivel a parkoló sávok irányával ellentétes irányba közlekednek a kerékpárosok, az nem tud előfordulni, hogy úgy nyitják rájuk, hogy kvázi hátulról, és nem tudom mi a pontos szakkifejezés, tehát ugye egy ellentétesen az ajtóval, hanem itt ugye az ajtó sréhen találkozik a kerékpárral, legrosszabb esetben nyitás közben is észreveszi az ajtónyitó, hogy jön a kerékpáros szembe. Szóval ez a veszély kevésbé merül fel, nem hallottunk az elmúlt években egyetlen ilyen konfliktus sem. Úgyhogy ebben bízunk, hogy ez nem tud probléma lenni. Egyébként természetesen hát minden közlekedőnek minden formában figyelnie kell egymásra. Pont az a lényege egyébként a 30-nak, az ennek üzenetértéke is van, hogy itt másfajta utcákról van szó. És aki itt közlekedik, aki itt parkol, de egyébként aki kerékpárral is közlekedik, az sokkal inkább egy ilyen egymásra utalt, folyamatos figyelmet igényel.
Mennyire illeszkedik?
Sokkal inkább kiegyenlítődnek a viszonyok és a szereplők.
Igen, itt alapvetően a szemléletformálás az, amit talán hozhat ez az intézkedés is. Mennyire fontos. Illeszkedik ez az európai trendekbe?
Teljes mértékben az európai nagyvárosok szakmányban teszik 30-assá a lakóutcáikat, sőt, vannak olyan országok, Franciaország, Hollandia, akik országszintű, Belgium is talán most már, akik országszinten is 30-assá tesznek minden lakott települést, tehát nem csak a kifejezett lakóutcák, hanem akár belterületeken is autonikus 30 lép életbe. Hozzáteszem, hogy én azt hiszem, hogy először autót Brüsszelben 16 évvel ezelőtt vezettem, és akkor már abszolút 30 volt egy mellékutcában.
Gyűjtözik-e a tapasztalatokat, hogy esetleg, hogyha más kerület is, vagy akár a főváros is érdeklődik azzal kapcsolatban, hogy máshol is 30 km-es sebességkorlátozást vezetnek be, akkor azt tudjátok mondani, hogy itt vannak az eredmények, tessék!
Azért a Budapesten most is sok 30-as övezet létezik, Józsefvárosban is több 30-as zóna eddig is létezett, szóval ez nem azért annyira új keletű és váratlan megoldás. Természetesen ismerjük az eddigi baleseti adatokat, és fogjuk tudni a következőket is, és remélhetőleg egyetlen súlyos baleset sem történik ezen a területen a következő években.
Volt valamilyen lakossági egyeztetés vagy párbeszéd csoportokkal a bevezetés kapcsán?
Nem, a Tempó 30-ra azt gondoltuk, hogy ez egy annyira alap közlekedési szabályozás, amit ezen nem nagyon volt mit egyeztetni.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a vonalban. 30 km/h sebességkorlátozást vezettek be Józsefváros egyes részein. Ezzel kapcsolatban kérdeztük Rádai Dániel, városfejlesztésért felelős alpolgármestert. Köszönjük szépen még egyszer, gratulálunk mindenhez, viszont hallásra.
Köszönöm szépen én is. Minden jó.
Tizennégy, 115, 116.
117 perc.
Az elmúlt napokban húsvét óta nagyon sok híradás történt arról, hogy eltávozott Ferenc pápa, és ennek kapcsán többek felvetik azt, hogy Ferenc pápának radikális ökoszociális gondolatai voltak, amiket képviselt, illetve nyilvánvalóan sokak mások gondolata, amit ő magára vonatkoztatva, és egyáltalán ennek a képviseletére is vállalkozva, hát ezekről sokszor beszélt, sőt egy kiadványt is megjelentetett. Erről gondoltam, hogy jó lenne beszélni, és a Magyar Természetvédők Szövetségétől Farkas Istvánt fölkeresni, és megkeresni, hogy beszéljen, és közben rátaláltam éppen egy fél vagy egy pár órája, hogy egy konferenciát szervez a MTVS, a biodiverzitás megőrzésével kapcsolatban. Nagyon úgy érzem, hogy ez a két téma talán együtt tárgyalható. Farkas István van a vonalban. Szia, Péter Ferenc vagyok.
Farkas István, igen, jó napot kívánok mindenkinek.
Na és ja. Hát beszéljünk erről esetleg első ebben a sorrendiségben egy kicsit a Ferenc pápa távozása kapcsán számunkra nagyon fontos lehet, hogy mi az, ami hiányzik most, és ami nagy értéke volt ebből a tekintetből Ferenc pápának. Mit tudsz ezekre kiemelni?
Hát Ferenc pápa ugye több dologban hozott újszerűséget a katolikus egyházban, de igazából nem tematikusan. Szóval, hogy már a 20. század végén és 21. század elején élő pápák, mint II. János pápa vagy 16. Benedek a különböző apostoli buzdításaiban már átértek arra, hogy a társadalmi, gazdasági ügyeket ugye nem lehet az erkölcs nélkül véghez vinni. Ugye a fejlődés az sokkal bonyolultabb dolog, mint hogy csak a pénzt nézzük. Ugye, és például mondjuk mondok valamit, az ENSZ szerepét ez a két másik pápa is felvetette, hogy antidemokratikus ugye a világnak a pénzügyi rendszere, és szükség lenne egy megreformált ENSZ-re. De ilyen értelemben ugye Ferenc pápa munkássága az beleillik ugye a pápák munkásságába, és talán az, hogy ő ezt jobban artikulálta, vagy közvetlenebből kimondta ennek az ökológiai oldalát, egy ökológiai megtérésre hívott fel minden embert, nem csak a katolikusokat, és radikálisan kimondta, hogy nem a technikába kell hinni, nem a technokrata relativizmusban, ami ugye a felvilágosodás óta ugye az összes társadalmunkban, a nyugati társadalmunkban elterjedt, hanem meg kell osztani a szegényekkel ugye a javakat, egy sokkal nagyobb egyenlőségre, kevesebb egyenlőtlenségre lenne szüksége a bolygón. Fölhívta a figyelmet arra, hogy ökológiai adóssága van a nyugati gyarmattartó államoknak, mert hogy 500 éve mindenféle erőforrást kihozzák a globális délországaiból, és ezt nem kompenzálják megfelelően.
Ez, halló?
Itt vagyok. Jó.
Csak egy pillanat, azt hittem már. Nagyon izgalmas, hogy valójában egy társadalmi, egy szociális és természeti, hogy mondjam, összefogást, vagy, tehát a társadalmi egyenlőtlenségnek és a társadalmi igazságtalanságnak mind a két oldalát, ami az emberekkel és ami a természettel történik, ezt olyan felelősen hozta föl, amit persze sok mindenki képvisel, de hát nagyon jól járt a világ szerintem, hogy ő ennek a harsányabb képviseletére vállalkozott. Most hogy látod, hogy van-e a folytatásban esély annak, hogy ez a nagyon erős értékrend ez megmaradjon, vagy ne kerülj, vagy esetleg félő, hogy háttérbe kerülhet?
Ja, hát ahogy említettem, ugye Ferenc pápa olyan értelemben újszerű volt, hogy ezeket határozottabban mondta ki, ezeket a társadalmi igazságtalansággal foglalkozó ügyeket, de az előtte levő két pápa is ezeket képviselte. Uh-huh. De én nem nagyon várok mást, hogy hogy egy következő pápa mondjuk visszarendeződne a globális tőke oldalára, most így mondom, hanem én azt gondolom, hogy a katolikus egyház társadalmi tanítása ilyen értelemben kiforrott, hogy nem hiszem, hogy ebben nagy változás várható. Úgy egy stílusban ugye lehetnek különbözőségek vagy különbségek, attól függ, hogy milyen személyiségű ember következik a pápai székben.
Remény az fontos nagyon, hogy megmaradjon bennünk. Na és akkor egy kicsit térjünk át a ti eseményetekre. Május elején, talán 8-án, ha jól emlékszem, szerveztek egy konferenciát, biodiverzitás megőrzés a nemzetközi tárgyalásoktól a helyi megoldásokig. Tehát itt a globalitástól a lokális, a helybeliségig veszem ki a címből, hogy ez egy ilyen pannó lesz. Mi az, ami erről az eseményről elmondható, vagy amit fontosnak gondolsz?
Hát ugye most egy másfél éves programunkon vagyunk túl, és ennek a lezárása következik így közösen az Agrárminisztérium természetvédelmi államtitkárságával és a Természettudományi Múzeummal közösen szervezett konferencián. Ugye egy lesz egy globális kitekintés, ugye Magyarországa az Európai Unió elnökségi posztját viselte az elmúlt fél évben, és több nemzetközi tárgyaláson képviselte ugye az európai ügyeket a magyar kormány. Erre fogunk kitekinteni, az a biodiverzitás részes felek találkozója, vagy pedig a biodiverzitás ügyekkel foglalkozó szakmai testületnek, az IBESZ-nek az ülése. Erről számolnak be a minisztérium munkatársai, és utána pedig egy speciális témával foglalkozunk, ez pedig az, hogy hogyan lehet a biológiai sokféleséget megvédeni a kiskertben. Ezzel foglalkozott egy programunk az elmúlt másfél évben. 480-nál több rendezvényt szerveztünk, vettünk részt, hogy találkozzunk hát közel 60 ezer emberrel, gyerekkel személyesen.
Látom, hogy itt a kampánynak egy csomó eseménye napi rendre került, tehát hogy ezeket így be fogjátok mutatni.
Igen. Szóval ebben a kampányban, fesztiválokon, mindenféle rendezvényen találkoztunk a felnőttekkel, iskolákban, óvodákban a gyerekekkel, és elmondtuk, hogy mit kell tenni a kiskertben, hogy megőrizzük a minél több állatot és növényt, és minél sokszínűbb állatot és növény diverzitást, és hogy ezzel nem csak ahhoz járulunk hozzá, hogy Magyarországnak a biodiverzitás előre mozdul, hanem a mi élelmünket is jobban tudjuk megtermelni, egy minőségibb, egyszer nélküli, nagyobb termés átlagot jelentő termelés lesz a kiskertünkben, és hát annak a kiskertnek a mikroklímája is sokkal jobb lesz, mármint hogy a szárazságban is megőrzünk valamennyi vizet. És akkor ebben kapcsolatban voltak kiadványaink, rengeteg tippünk, hogy mit kell csinálni a kertben, egy online nyereményjátékunk, föl lehetett tölteni képeket a kertről, és nyerni különböző dolgokat. Szóval nagyon sok színű volt ez a tevékenység, az a cím, hogy mi sokszínű kertünk, és ezt így sokszínűen próbáltuk így Magyarországon eljuttatni az emberekhez.
Május 8-án lesz, ezt említettük már, vagy említettem már ez a konferencia a Természettudományi Múzeumban, ez a Ludovika téren van most. Ha valakit érdekel, tud-e kapcsolódni, de van-e...
Persze, a mtvs.hu honlapunkon megtalálja az információkat. Erről is bárki jelentkezhet.
Tehát egy regisztrációs linken. Igen, és akkor igen, élőben igen. Elmehet, vagy ez online lehet az ő?
Nem, élő lesz.
Tehát
élő
személyesen tud elmenni.
Személyes lesz. És itt nem csak az lesz, hogy előadások lesznek erről a kampányról, meg a nemzetközi biodiverzitás ügyekről, hanem rengeteg szemléletformáló játékot, eszközt viszünk el, ott bemutatjuk, egy tanár például eljön, akkor nagyon sokféle ilyen oktatás metodológiai eszközzel találkozhat, meg hát a gyerek eljön, akkor járhat maga. Ezen lesz van egy bábjátékunk, ami kifejezetten óvodásoknak, kisiskolásoknak szól, amit így a program során a Hajdúböszörményi Zöld Közfejlesztett ki. És ez is ott megtekinthető lesz, ez a bábjáték.
Hát akkor ez egy széles spektrumú közönségnek szól. Na hát köszönöm szépen, egyrészt egy kicsit jó volt, hogy pár szót szóltunk legalább az eltávozott pápáról is, akinek nagyon sok tisztelője van, és nem is csak a vallásos világból, hanem az azon túli, vagy azon annál tágabb körből is. Másrészt szorosan kapcsolódva, és éppen az öko szociológiai tevékenysége ürügyén beszéltünk egy hazai eseményről, ez már a biodiverzitáshoz vezetett, de több ilyen idegen szót már nem fogok most ebben a néhány másodpercben elmondani. Annyit még nagyon fontos, hogy az esemény tehát május 8-án lesz, és aki most a vendégünk volt, és ezt elmondta, az Farkas István, akinek köszönöm. Szia!
Minden jót mindenkinek! Szia!
Száztizennégy, 115, 116.
117 perc.
Továbbra is a Földről lesz szó, és volt szó eddig is. A Föld napja tegnap volt, ugye? 23-a van, tegnap 22-én volt. Akár te is, nem tudom, hogy ki mire asszociál ennek kapcsán, de egy érdekes szó, egy szövetségnek a neve ez, akkumulátorkárosult települések igazáért szövetség. Nagyon látványos és nagyon, hát tréfának is mondhatnám, már véresen komoly dologról van szó. Szóval az AKRTE is, a Greenpeace és a Fridays for Future szervezete hárman tartottak tegnap egy eseményt, és erről kérdezem most az AKRTE is mozgalomnak a képviselőit, Szaszko Andrát. Kezi csokkolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Nem bántja, hogy egy kicsit nevettünk ezen a nagyon is szellemes névadáson?
Nem, hát egyáltalán nem véletlen maga a névadás sem.
Beszéljünk először egy pár mondatot erről, hogy ebből a mozgalomból jön ön, és nyilván itt a nagyon sok akkumulátorgyárra kapcsolatos környezeti panaszról van szó. Egy pár mondatot mondjon magukról, mert én azért így keves, nem tudnám olyan szabatosan elmondani, mint ahogy gondolom ön.
Köszönöm szépen. 2023. augusztusában alakultunk meg hivatalosan, és az első nyilvános bejelentkezésünk a 2023-as úgynevezett Battery Day-en volt. Akkor ez ugye a harmadik akkumulátor napok volt, amit a Magyar Akkumulátor Szövetség szervez jellemzően az itt Magyarországon beruházóknak és az akkumulátor iparágban érintettek számára.
Tehát ez egy ipari lobby tevékenységhez kötődik, mondható?
Igen, bár ugye az Akkumulátor Szövetség magát civil szervezetként
apostrofálja.
Igen, így van. De hát tulajdonképpen más vélemények itt jellemzően ki voltak zárva, tehát a civilek nem kaphattak itt szót, és az ennek az egész történetnek, tehát ez egy viszonylag zárt esemény.
Innen indul akkor az összefogásuk e körül ennek az eseménynek az ürügyén?
Nem, valójában már voltak közös megmozdulásaink, együttműködéseink 2023 elején is, hiszen ugye akkor jelentették be 2023. januárjában a CATL-nek a Magyarországra történő telepítését és beruházását, és akkor már elkezdett a Miketércsi Anyák a Környezetért nevű szervezet, akkor még nem hivatalos egyesület, de azóta bejegyzett a sajtóban rengeteget szereplő egyesület, hirdette meg a tiltakozását, amihez mi is csatlakoztunk ott, és azóta volt még egy, amihez szintén, tehát rendszeresen megjelenünk egymás eseményein.
Kicsit a szervezetről valamennyit most megtudtunk. Nyilván, akit ez érdekel, az interneten utána tud kutatni ennek. Meséljen egy kicsit arról, hogy mi történt tegnap a Városligeti nagy réten.
Ez egy nagyon kedves és számomra nagyon közösségépítő jellegű esemény volt. Nagyon sok más embert is megismertünk, akik nem tartoznak semmilyen szervezethez, mégis lelkesen csatlakoztak ehhez a flashmobhoz. Aminek az volt alapvetően a célja, a Greenpeace kezdeményezte az akciót, hogy megjelenítsük egy egyetlen nagy képben azokat a magyarországi természetkárosításokat, illetve környezetszennyezéseket, amik ugye nagyon nagy vihart kavartak a sajtóban, és amik a jelenben sincsenek megnyugtatóan elrendezve, illetve maradandó károkat okoztak Magyarországnak. Tehát hangsúlyosan a magyarországi problémákra szerettük volna kihegyezni ezt az eseményt, és nagyon örültünk annak természetesen, hogy sokan összegyűltünk, túl azon, hogy a három szervezeten kívül rengeteg más szervezetből, illetve magánszemélyek is csatlakoztak ehhez az eseményhez.
A sajtóanyagukban nagy hangsúlyt adnak annak, hogy 15 éve nincs